Mennyi oltást kap egy kisgyermek, és akkor itt most nyilván meg kellene határoznunk, hogy hány éves korig kapnak egyáltalán védőoltást a gyerekek?
A gyermekek ugye kötelező védőoltások körében 12 védőoltást kapnak, 12 féle kórokozó ellen kapnak védettséget az oltások által. Ezek között a többség az kötelezően adandó védőoltás. Egy olyan védőoltás van, ami önkéntesen vehető fel, de azért a legtöbb gyermek megkapja. Ez a HPV, humán papilloma vírusok elleni vakcina, amit szerencsére már beépítettek az oltási rendszerbe, és nem csak a lányok számára, hanem a fiúk számára is hozzáférhető. A legtöbb oltást a gyerekek a gyermekorvostól kapják 6 éves korig, akkor van az utolsó olyan, ahová az édesanyja vagy a szülők viszik el a gyerekeket, és ugye az első év lesz, első életév lesz az, ahol igazán sűrűn, gyakorlatilag minden hónapban, szinte az első fél évben, majd ezt követően 12 hónapos korban kapják az utolsót, így a sűrűk közül, majd 15 hónaposan, 18 hónaposan, és aztán 3 évesen, illetve 6 évesen kapnak kötelező védőoltást. Erre születik minden évben egy módszertani levél, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ad ki, aktualizálva a információkat, illetve a forgalomba kerülő védőoltások alapján ezt az ajánlást. Ezt követően ugye már az iskolában érik el őket kampányoltás formájában, amikor emlékeztető oltást kapnak például a mumps, a kanyaró és a rózsahimlő ellen, illetve a szamár köhögés, a tetanusz, illetve a diftéria ellen, illetve 12 éves korukban kapják meg a hepatitis B elleni védőoltást, ami a fertőző májgyulladás egy nagyon veszélyes formája ellen biztosít védelmet, illetve ez a korosztály az, aki a HPV elleni vakcinát kapja meg. Azért ekkor kapják meg ezt a két védőoltást még 12 évesen, mert hogy fontos, hogy mind a két vírus ugye a szexuális érintkezéssel terjed. A hepatitis B esetében is ez egy nagyon fontos átviteli útvonal, és így már biztosítani tudják számukra a megfelelő védettséget ezen az útvonalon terjedő fertőzésekkel szemben is.
Soknak számít ez?
Igen, az egyik legtöbb védőoltást a magyar gyerekek kapják, nem csak Európában, hanem világszerte is. Magyarországon egy nagyon jól működő oltási rendszer van, és nagyon hatékony is. Nagyon magas, 98-99% körül van az átoltottsága népességnek, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy sok fertőző betegség, korábban veszélyes fertőző betegség, mint a kanyaró például, a diftéria, azok eltűntek Magyarországról, esetleg nagyon alacsony esetszámban fordulnak elő, amiben nyilván benne van az is, hogy a Ukrajnából származó népesség az sajnálatos módon ugye kevésbé átoltott a háborús helyzet miatt.
Ez csak a háborús helyzet miatt, vagy egyébként sem jellemző ott annyi védőoltás?
Amúgy az ukrán oltási rendszer is egy nagyon szigorú rendszer, gyakorlatilag 2 oltásban különbözik a magyar vakcinációs rendszertől, illetve a beadott védőoltásoktól. Tehát amiatt igazából nem kellene félnünk, hogy ott gyengébb az oltási rendszer, és a kialakított immunitás a fontos betegségekkel szemben, ugye ebben jó rész benne van az, hogy sajnos a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az átoltottság.
Akik átjönnek, itt maradnak kicsi gyerekkel, vagy már itt születik, akkor viszont megkapja a magyar
Akkor megkapja a magyar védőoltási, a szabályok szerint a itteni védőoltásokat, és ugyanúgy védett lesz a fontos betegségekkel szemben, mint hogyha Ukrajnában élne, sőt, talán pont amiatt, hogy itt nyugat körülmények között kaphatják ezt meg, kevésbé kell utána menni, úgymond, biztosabban oltottak ezek a gyerekek.
A határokat nyilván nem ismeri a vírus, tehát ezért van egyfajta félelem, jöhetnek át olyan vírusok, amelyek
sajnos
veszélyesek
lehetnek. Ugye nem feltétlenül betegszik meg az, aki fertőzött. Nem feltétlenül mutat még tüneteket, hogyha ebben a bizonyos lappangási periódusban van a fertőzött személy, a betegség. Emiatt nyilván hozhatnak át úgy fertőzéseket, akaratukon kívül természetesen, hogy még nem mutatnak tüneteket, nem ismerjük fel azt, hogy ők betegek, mert hogy nem manifesztálódnak ezek a tünetek, ezért aztán nyilván ők fertőző forrásként fognak szerepelni. Ezért lenne nagyon fontos, hogy nem csak a gyerekek oltására figyeljünk oda, hanem már serdülőkortól, és a felnőtteknek az oltására is, hiszen ugye a mi oltásaink, illetve az általuk kiváltott immunválasz, védelem az már elég erősen megkophatott, tehát itt egy ilyen fokozott járvány helyzet miatt talán lehet ezt mondani. Én azt gondolom, hogy a felnőtteknek is érdemes lenne elgondolkodni, hogy néhány oltást, ismétlő oltást, emlékeztető oltást felvegyenek, különösen, hogyha mondjuk egy kockázati csoportba tartoznak kardiovaszkuláris betegek, tumoros betegek, de civil rendszeri megbetegedésben szenvedők, daganatos betegek, időskorúak, ahol fontos, hogy ne jöjjön létre a fertőzés, illetve ne legyenek súlyos következményei ezeknek a fertőzéseknek.
Hát most egészen biztosan sokan felkapták a fejüket, hogy felnőttként oltás, és ugye itt a COVID miatt talán érzékenyebbek vagyunk erre, de visszatérve, én emlékszem gyerekkoromban olyan felnőttre, akinek a paralízis betegség látszott a végtagján. Oda akarok csak kiukadni, hogy miért veszélyesek azok a betegségek, amelyek ellen oltást kapunk.
Ezek a betegségek, gondoljunk itt mondjuk a kanyarúra, ami most napi renden van, a torokgyíkra, diftériára, ugye ennek ez a másik neve, a szamárköhögésre, pertussisra, vagy a ön által említett gyermekbénulásra, ugye ezek nagyon súlyos, akár halálos kimenetelű betegségek is lehetnek a szövődmények miatt, illetve okozhatnak olyan maradványtüneteket, amik egész élethosszig végig kísérik az embert. Ugye gyermekbénulásnál élethosszig tartó bénulás, paralízis lehet az, ami a következménye a fertőzésnek, hogyha nincsen meg a megfelelő védettség. Nincsen kiváltva, sőt, talán emlékeznek néhányan az úgynevezett vastüdőre, amit pont a gyermekbénulásos gyermekek esetében alkalmaztak, hiszen nem csak a végtagoknak a bénulását okozhatja ez a fertőzés, hanem a légzőizmoknak a bénulását is, és őket így tartották életben.
Azt gondoljuk, hogy ez már nagyon távol van tőlünk. Talán ezért is nem jut egy felnőttnek eszébe, én azt gondolom, hogy menjen is védőoltást kérjen. Ismétlő oltást, ahogyan mondta.
Azért van ez távol, mert hogy oltunk. Hogyha nem oltanánk, és ezt most nagyon szépen látjuk a kanyarú esetében is, hogyha csökken ez a bizonyos átoltottság, oltási lefedettség, és ennek következményeként ugye a népességben jelenlévő úgynevezett nyáimmunitás, akkor ez a védettség visszaesve utat nyit ezeknek a fertőzéseknek, amik nem azért nincsenek most itt a népességben, mert eltűntek, nagyon nem tűntek el, azért nincsenek itt, mert hogy magas szintű védettség van a népességben a védőoltások eredményeként.
Mégis talán azt lehet mondani, és éppen a COVID miatt, hogy félnek az emberek az oltásoktól. Most ez persze egy nagyon általános megfogalmazás, akkor inkább úgy korrigálom, hogy sokan szkeptikusak, vagy többen lettek szkeptikusak az oltásokkal kapcsolatban, mert esetleg tapasztaltak. Hát ugye most az a kérdés, hogy szövődményt, vagy egy oltási reakciót, ami talán természetesebb, igen, és nem veszélyes.
Tehát nyilván, amikor felvesz az ember egy oltást, akkor ez nem múlik el nyom nélkül, hiszen az immunrendszernek, az szervezet védekező képességének aktiválódnia kell, és ennek ugye vannak bizonyos látható, megérezhető tünetei. Ugye az oltás beadását követően a gyermekek mondjuk lázasak, nyűgösebbek, fájdalmuk van, esetleg kiütések jelentkezhetnek, de ezek átmeneti oltási mellékhatások, amelyek néhány órán, egy-két napon belül rendeződnek. A következő fokozatot jelentik ugye az oltási szövődmények. Bizonyos oltástípusok esetében itt elsősorban az élő gyengített kórokozókat tartalmazó vakcináknál van erre nagyobb esély, illetve a komplexebb, teljes kórokozót tartalmazó védőoltásoknál, de ezek elhanyagolható mennyiségben vannak jelen, és sajnos ezek nem kivéthetők, hiszen ezek az egyéni reakciókészségtől függnek. Nagy számok törvénye alapján nyilván 100 000, 1 millió, 10 millió oltott személyből egy-egy ilyen eset elő fog fordulni. Ezek ellen sajnos nem tudunk mit tenni, de nyilvánvalóan az összes többi ember, oltott ember, az védelmet fog kapni a vakcina következtében. És itt emelném még ki a nyáimmunitásnak a jelentőségét ismét, hogy azzal, hogy az emberek jelentős részét beoltjuk, azzal nem csak az ő számukra lesz védettség, biztosítódik a védettség, hanem mindazok számára is, akik nem olthatóak. Hiszen vannak olyan immunhiányos betegek például, akiknek nincsen válaszkészsége a vakcinákra, vagy valamilyen más betegség miatt nem oldhatók, mert például volt egy ilyen súlyos allergiás reakciója valamelyik védőoltás komponensre. Ezeknek a személyeknek a védelmét úgy tudjuk biztosítani, hogyha a népességben minél nagyobb lesz az átoltottság, hiszen akkor nem jut el hozzájuk a kórokozó. Nem terjed el, nem éri el őket, és ennek kapcsán ugye ők sem fognak megbetegedni. Tehát nem csak az egyéni védelem, hanem a népességszintű védelem is nagyon fontos az oltásoknál.
Az nem tagadható, hogy vannak arra érzékeny emberek, akiknél sajnos valamelyik védőoltás olyan erős reakciót váltott ki, amely miatt rosszabb lett az állapota, mint az előtt.
Úgy van, ez sajnos előfordulhat, ezek ismert szituációk, és ezeket a szövődményeket, fokozottabb oltási reakciókat jelenteni kell amúgy rendszeresen, ezeket kivizsgálják, illetve egy nagy adatbázisba feltöltik, és akkor ezek mindenképpen dokumentáltak, és hosszabb távon ezeknek a kivizsgálása, és esetleg az szerint a védőoltás módosítása is szóba kerülhet.
Esetleg vannak megelőző jelek, amire figyelhet egy anyuka, akinek most született meg a kisbabája, és tudja, hogy ilyen sok oltás vár rá, de van benne egy pici félelem, hogy vajon az ő gyereke hogyan reagál. Lehetnek jelek, vagy ez kiszámíthatatlan?
Nyilván ez egyrészt kiszámíthatatlan, de mondjuk, hogyha elhúzódnak a tünetei a oltást követően, ez amúgy egy nagyon komplex probléma, tehát ugye sokkal jobban figyelünk akkor a gyerkőcre, amikor megkapja az oltást, és minden reakcióját igyekszünk szemmel tartani. Hát erre nehezen tudok válaszolni, mert ez tényleg egyénileg látszik, illetve nyilván az anyuka ismeri a babáját, a babájának a viselkedési szokásait. Ezt így egyénileg lehet elbírálni, hogy mi az, ami esetleg a háttérben állhat. Nyilván, amikor egy tartósan jelentkező görcsös állapot, lázgörcs alakul ki, az esetleg figyelemfelhívó lehet. Ilyenkor, ha valami szokatlant tapasztalnak a szülők, nyilván akkor fel kell keresni a gyermekorvost és konzultálni vele, hogy miket tapasztal.
Most az a kérdés, hogy egy védőoltás hogyan viselkedik. Tehát ugye nem mondhatjuk azt, hogy kimossuk a gyomrát, és a sok bevett gyógyszer után, és aztán rendbe jön. A védőoltásnak biztosan más a mechanizmusa. Tehát ha észre is vette, hogy mondjuk egy hosszan elhúzódó tünet együttes lép fel az oltás után, akkor még kijavítható-e ez a hiba, hogy így mondjam, vagy tudnak-e ellen anyagot adni, vagy bármit, amivel vissza lehet téríteni mégiscsak a szervezetet?
Nyilván támogató terápiát kaphat a gyermek, infúziót, gyulladást, csökkentőket. Ez is attól függ igazából, hogy milyen tünetek fognak rajta megjelenni az oltás következtében.
Akkor beszéljünk még az mRNA-s alapú vakcinákról, ugye már nagyon képzettnek gondoljuk magunkat, hogy ezt legalább ki tudjuk mondani, mert azt sejtjük, hogy ez egy másfajta oltás, mint amiket azelőtt ismertünk. Igen. Még nem olyan sok idő telt el. Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
Nyilván miután egy teljesen új védőoltások körében egy teljesen új technológiáról van szó, és nagyon gyorsan kerültek ezek forgalomba, ugye nagy volt és mai napig nagy a bizonytalanság ezzel szemben. Amúgy maga ez a technológia, hogy nukleinsavat, mRNA-st használnak terápiás célra, kezelési célra, ez azért nem annyira új keletű, hiszen például bizonyos daganatos betegségekben használják kezelésre, például prostataráknak a kezelésére alkalmaznak ilyen terápiás módszert, kijavítandó, illetve stimulálandó, ösztönző a betegnek az immunrendszerét arra, hogy a daganatos sejtek ellen hasson. Tehát maga ez az mRNA-s technológia, ez nem volt már újdonság. Ami újdonságként jelentkezett, hogy ki kellett dolgozni egy olyan rendszert, amivel ezt be tudjuk juttatni úgy a szervezetbe, hogy megfelelően hosszú ideig jelentsen ugye antigén stimulációt az immunrendszer számára, és ki tudja alakítani ezt a védettséget, egy megfelelő szállítómechanizmus. Ugye ezek a bizonyos nanopartikulumok, talán ezt a csúnya szót is hallották már többen, és akkor így állt össze ez a védőoltás. Nyilván itt a mellékhatásoknak, hosszú távú szövődményekhez kapcsolódóan az adatgyűjtés, ez még javában folyamatban van. Nagyon széles körű azért az oltási reakcióknak, illetve mellékhatásoknak a köre, de az mRNA-s vakcináknál azért én azt gondolom, hogy kevésbé vagyunk úgymond veszélyben, ha lehet így fogalmazni. Ugye a vektorvírus vakcinák a másik nagy alkalmazott védőoltás csoport volt, a AstraZeneca, a Janssen, illetve a Sputnik is ebbe a kategóriába tartozott, ott jelentősen több mellékhatás volt az, ami már leírásra került. Hát gyűlnek a tapasztalatok.
És még gyűlhetnek,
és
tehát
nyilván
évek
folyamatosan. Tehát amikor, de ez általában így van a gyógyszereknél és a védőoltásoknál is, hogy azzal, hogy forgalomba kerül például egy védőoltás, nem zárul le az ő követése, az ő élettörténete, hanem az alkalmazását követően is folyamatosan monitorozzák azt, hogy milyen mellékhatások, milyen szövődmények jelenhetnek meg az alkalmazását követően, megpróbálják kivizsgálni, illetve igyekeznek kivizsgálni az okokozati összefüggést, hogy igen, az a hatás, kedvezőtlen hatás, az valóban a védőoltás következtében jött létre, tehát folyamatos az adatgyűjtés, ezt hívjuk klinikai négyes fázisnak, úgyhogy ezért is nagyon fontos az, hogyha ilyet tapasztalunk, valami szokatlan eseményt, akkor ezt igenis jelentsük, és ne igyekezzünk napirendre térni fölötte, hogy hát nincsen semmi. A házi orvost tessék megkeresni, és ha valami ilyen anomália van, akkor igenis hívjuk fel a figyelmet, hogy mi erre gyanakszunk. Ő beküldi ezeket a
észrevételeket
nyilvánvalóan egy adatbázisba, és akkor ezzel is adatot szolgáltat, és segíti ezeknek a mellékhatásoknak, szövődményeknek a kivizsgálását.
Jelen pillanatban hogy állunk ezzel a COVID vakcinával? Tehát kell felvenni, nem kell, ugye most már nincs kötelező jelleg, de hogyan gondolkodjunk e felől?
Én azt gondolom, hogy akik kockázati csoportba tartoznak, szívérendszeri betegek, daganatos betegek, idősek, nekik érdemes fel venni az oltásokat. Ugye a COVID ugyanúgy, mint az összes többi légúti kórokozó, gondoljunk itt az influenzára, ahol szintén éves oltás javasolt, miután hasonlóan légúti kórokozó, ezért nagyon változékony. Nagyon gyorsan változtatja ezt a bizonyos antigén struktúráját. Az S fehérjéről szerintem mindenki nagyon sokat hallott a járvány idején, ugye ez lesz az a fehérje, amin keresztül a vírus hozzákapcsolódik a sejtekhez, a megfertőzendő sejtekhez. Tehát ez a fehérje nagyon-nagyon változékony, de ugyanígy változékony az influenzának a hasonló szerepet betöltő fehérjéje is. Ezért nyilvánvalóan a védőoltás gyártásával ezt a változékonyságot követni kell, és újabb, hát S-fehérje tartalmú védőoltásokat kell, hogy létrehozzanak, és nyilván egy újabb járványban való megjelenés az ugye azt fogja eredményezni, hogy egy újabb variáns jelent meg, ami ellen egy újabb védőoltást kell majd legyártani. Ugye mindenki emlékszik talán, hogy megérkezett Magyarországra ugye 2020 elején már nem a wuhani variáns, nem az, amit eredendően azonosítottak, hanem már egy megváltozott forma, ami jelentősen intenzívebb fertőző képességgel, illetve stabilitással rendelkezett, aztán érkezett ugye az alfa, a delta, majd az omikron variáns. Ugye most az omikron variánsnak a különböző típusaival találkozhatunk, jelennek meg újabb és újabb gyermekek, amik még mind az omikronhoz tartoznak. Nyilván ezekhez mindig újabb és újabb védőoltásokat kell gyártani, amiknek kicsit más az S-fehérje tartalma. És hát hasonlót látunk az influenza esetében is, hiszen a szezonális influenza járványokhoz mindig az adott járványos időszakból, a déli féltekén zajlott járványból kapunk mi információkat, és annak hatására, vagy az alapján választják ki a északi félteke járványaiban alkalmazandó vakcinába kerülő variánsokat.
Hol tájékozódjunk mindenről, ha szeretnénk?
Magyarországon nyilván a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az, ami a megfelelő információknak a forrása, de több angol nyelvű oldal is elérhető mindezek mellett. Ugye a CDC, az amerikai járványügyi és betegség megelőzési központ neve szerintem sokaknak ismerős. Onnan is lehet információkat nyerni világszinten a védőoltásokról. Így jegyezném meg, hogy például nekik van egy Yellow Book, sárga könyv nevű interneten elérhető kiadványa, ami az utazások kapcsán adandó védőoltásokhoz ad hasznos tanácsokat, illetve itt Európában is van az európai CDC, ECDC-nek rövidített szervezet, amelynek a honlapján szintén találhatunk információkat az adott országra érvényes kötelező védőoltásokról például, illetve a javasolt védőoltásokról is. Tehát Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is hozzáférhetőek ezek az adatok, és lehet őket követni, tájékozódni a kötelező, illetve a javasolt, mondjuk utazások kapcsán javasolt védőoltásokról.